Jézus mondja, aki én hozzám jön, azt én semmiképpen ki nem vetem. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztusról. Drága testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 130. Zsoltárnak legelső versét énekeljük fennállva. Keressük egy énekes könyvünkből a 130. Zsoltárnakat, annak a legelső versét fennállva énekeljük. Így kezdődik a 130. Zsoltárunk, te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelek.
A mi együttlétünknek és Isten tiszteletünknek további megáldása, megszentelése is jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, úgy, amint folytatjuk a sorozatunkban, a soron következő ige szakaszban, a menthetetlenek témájában. János evangéliumának a 13. fejezetéből fogom olvasni az igét, a 21. verstől a 32. igeversig. János evangélium a 13. fejezetéből, 21. verstől a 32. versig olvasom. Jézus árulójáról szól ez az ige szakasz. Amikor ezt mondta Jézus, igen megrendült benseiben, és bizonságot tett e szavakkal. Bizony-bizony mondom néktek, közületek egy elárul engem. A tanítványok bizonytalankodva néztek egymásra, hogy kiről mondta. Jézus mellett telepedett le tanítványainak egyike, akit Jézus szeretett. Intett neki Simon Péter, és így szólt hozzá, mondd, ki az, akiről beszél. Az ráhajolt Jézus kebelére, és megkérdezte tőle, Uram, ki az? Jézus így felelt, az, akinek én mártom be a falatot, és odaadom. Bemártotta tehát a falatot, és odaadta Júdás Iskáriótesnek, a Simon fiának, és akkor a falat után belement a sátán. Jézus pedig így szólt hozzá, amit tenni szándékozol, tedd meg hamar. Az ott ülők közül senki sem értette, hogy ezt mire mondja neki. Egyesek ugyanis azt gondolták, hogy mivel az erszény Júdásnál volt, azt mondja neki Jézus, vedd meg, amire szükségünk van az ünnepre. Vagy azt, hogy a szegényeknek adjon valamit. Miután tehát elfogadta a falatot, azonnal kiment. Ekkor éjszaka volt. Amikor kiment, így szólt Jézus, most dicsőült meg az ember fia, és az Isten dicsőült meg ő benne. Ha pedig az Isten dicsőült meg benne, az Isten is megdicsőíti őt önmagában, sőt, azonnal megdicsőíti őt. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását, és még a továbbadását is. Helyünkön maradva csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Magasztalunk téged, Istenünk, a vasárnap csodájáért, hogy rendeltél egy napot minden héten a veled való találkozásra. Köszönjük, Urunk, hogy az egész történelemben, minden kultúrában így rendelted, és így is van, hogy leteszik az emberek a munkát a mai nap. Már oly sokan nem mennek el a veled való találkozóra, de te megállítod életünket. Megállítod avval a céllal, hogy megálljunk minden munkától, megnyugodjunk minden problémától, minden bajtól, találkozzunk veled, és beszéljünk veled. Hallgassuk meg a te gondolataidat, a te szavaidat az ige hirdetésben. És köszönjük Istenünk, hogy eljöhettünk a te házadba, hogy ezen a vasárnapon engedhettünk a te hívásodnak. Hadd legyen valósággá a veled való találkozás. Hadd legyen valóban párbeszéddé a veled való beszélgetésünk. Imánk hadd legyen mindig őszinte, téged kereső, és hadd legyen a mi hallásunk is egészséges lelkileg, hogy amit mondasz az ige hirdetésben nekünk, azt megértsük, és személyesen befogadjuk. Adj olyan lelkületet a szívünkbe, hogyha te igéd eltalál, ne dacosan, büszkén ellenálljunk, hanem tartsunk bűnbánatot, önvizsgálatot. Hadd legyen meg a készség bennünk, utaink megváltoztatására. Így kérünk, hogy tedd a mai ige hirdetésben a te szavadat élővé, hatóvá, mindannyiunk számára személyessé. Hadd érintsen meg a te szavad hatalommal. Hadd formáljon át, hadd mentsen meg az istentelen utaktól, a te számodra, a mennyei utak számára. Rád bízunk, Istenünk, ennek a gyülekezetnek minden tagját, kicsiket és nagyokat. Rád bízunk, Istenünk, most megkeresztelt kicsin gyermeket, csanádot is, de ugyanúgy rád bízunk a gyülekezet legidősebb tagjait is. Te vagy reménységünk, áldj meg minket, és könyörülj rajtunk. Rád bízunk a betegjeinket, hogy gyógyítsd meg őket, a szomorkodókat, hogy vigasztald meg, hogy cselekedj csodát mindannyiunkkal, életünk szükségeiben. Urunk, a mai napot a Református Egyház az Egység napjának nevezte ki. Te tudod, mennyi a különbözőség, a veszekedés talán a magyar házakban, családokban, de talán még az egyháztagok között is. Cselekedj csodát, hogy a hit és a te szent lelked egységében, szeretetben és megbocsátásban tudjon a magyarság és egyházunk is a te dicsőségedre együtt létezni. Te segíts a Te utadban való járásban, a Te megtalálásodban. Igazítsd rá a lábukat azoknak, akiket közülünk keresel. Cselekedj csodát, mert ezt csak Te tudod megcselekedni. Hadd örvendezzen a szívünk, hogy megtaláltál, és életünk kegyelembe fogadott új élet lett. Köszönjük, hogy meghallgattál. Dicsőítünk evangéliumodért, irántunk való szeretetedért. Amen. Ének szóval készülődjünk, testvérek, az ige hirdetésének a meghallgatásához, mégpedig a 210. dicséretet keressük ki az énekes könyvünkből, annak a 4. versét énekeljük. 210. dicséretünk 4. versét énekeljük, készülődve lélekben az ige hirdetés meghallgatásához. Így kezdődik a 210. dicséret 4. verse. Ó, egyetlen egy segítőm, Uram Jézus, irgalmaz! Tételem alapígéje írva található a Máté írása szerint való Szent Evangéliumban, a Máté Evangéliuma 26-os fejezetének a 24-es versét olvasom. Tehát a Máté Evangéliuma 26. fejezetéből a 24. verset olvasom. Jézus mondta, az emberfia elmegy, amint megvan írva róla, de jaj annak az embernek, aki az emberfiát elárulja. Jobb volna annak az embernek, ha meg sem született volna. Még egyszer felolvasom. Az emberfia elmegy, amint megvan írva róla, de jaj annak az embernek, aki az emberfiát elárulja. Jobb volna annak az embernek, ha meg sem született volna. Eddig az Úr írat igéje. Kedves testvérek, bár Júdást szoktuk árulónak nevezni, ez a szó, hogy vagy ez a kis jelző, hogy áruló, Júdás nevével úgy érezzük, hogy végérvényesen összekapcsolódott, sokszor a gyermekek is egymást így csúfolják, hogy árulkodó Júdás. De a valóság, az igazság az, hogy sokkal többen árulták el Jézust az egész történelemben, mint hogy csak Júdással akasztatnánk rá ezt az áruló jelzőt. Nagyon sokan árulták már el az Isten fiát egyéni életükben, és ez sajnos minden korban így van, és így volt. A tételünk így hangzik, hogy aki a Jézussal való járást csak színleli, az valójában elárulta az Urat, és menthetetlenül elveszett. Aki a Jézussal való járást csak színleli, az valójában elárulta Jézust, és menthetetlenül elveszett. János evangéliumában járunk a menthetetlenek sorozatban, onnan olvastam fel azt a kicsin szakaszt, amikor Jézus nagycsütörtök éjjelén beszél az ő árulójáról. Mindegyik evangélium, amelyik hozza ezt a történetet, magán viseli a történet elbeszélésének egyfajta egyedi jellegét. János apostol, ő volt a szeretett tanítvány, ő volt az, aki ráhajolt Jézus kebelére, akinek intett Simon Péter, hogy kérdezz már meg, hogy ki az áruló. Ő többre emlékszik, talán ugye ott ült Jézus mellett, többet látott meg Jézus arcáról. Ő így kezdi ezt az igerészt, hogy igen, megrendült Jézus az ő bensejében. A többi evangélium nem hozza ezt a pluszt. Jézus megrendül az ő bensőjében, amikor beszél az ő árulójáról. Megrendül azon, hogy valaki ezért el fog veszni a kárhozatban. Megrendül az Isten fia azon, hogy valaki az ő szeretetét elutasította, és ezzel önmagának rettenetes kárt okozott. Végtelen az az őszintesség, amellyel Jézus ezután elkezd beszélni. Bizony, bizony, mondom néktek, valaki közületek elárul engem. Belegondoltam abba, hogy ha mi tudomást szerzünk valakiről, hogy bennünket becsaptak, elárultak, hátunk mögött valamit más leszerveztek, kihagytak belőle, akkor mi nem tudunk ilyen higgadtan, pláne ilyen szeretettel, ilyen őszintén, tisztán beszélni, mint Jézus. Mi biztos neki mentünk volna annak az illetőnek, hogy nem szégyelled magad, hát mit képzelsz? Hát hogy csinálod ezt? Nézzétek az Isten fiát. Számomra döbbenetes ez a tiszta őszinteség, ez a végtelen szeretet, amellyel beszél, higgadtan, tele megindult szeretettel, a lelke megrendülésével Júdás felé. És amikor kérdezik, hogy ki az, János apostol még ráhajol a kebelére, hogy Uram, ki az, akkor Jézus végtelen szeretettel, és figyeltétek, mennyi tapintat van a leleplezésében. Nem megszégyeníti, hanem bűnbánásra hívja. Az az áruló, akinek én mártom be a falatot, és odaadom. És Jézus bemártja a kenyérfalatot a tálba, és odaadja Júdásnak. Jézus ült a házigazda székén, mekkora alázat volt, hogy azon az estén megmosta a tanítványok lábát, a lábmosás történetét ismeritek mindnyájan, és mekkora alázat, hogy az Isten fia megkínálja az asztal közösségben azt, aki ellene fog támadni, és elárulja őt. Ez a szeretet gesztus a bűnbánatra való hívás legnagyobb csodája. Amikor eltalál bennünket az ige, amikor lelepleződünk valamilyen bűnben az Isten előtt, Isten mindig azért leplez le, hogy bűnbánatra indítson, hogy megtérésre hívjon. Nem azért leplez le, hogy megszégyenítsen, hogy bejelentse, hogy most nagyon meg leszel ítélve. Nem. Ő nem azért jött, hogy elítéljen, hanem hogy üdvözöljön ez a világ ő általa. Nem azért leplez le téged, hogy te megszégyenülve elkullogjál, és egész életedben valamilyen szégyenfoltot hordozzál. Ő ezt azért teszi, megtisztíthasson, amikor ebben bűnbánatra talált, ő hozzá menekülj a kegyelem forrásához, akkor is, amikor úgy látod, hogy nincs semmi remény. Amikor mindent elrontottál. Júdás átélheti, hogy Jézus szereti őt. Magához vonja őt. Elfogadja a leleplezést. Elfogadja a falatot. Aztán megy és elárulja Jézust. Olyan döbbenetes, hogy az Isten szeretetének ennyire ellen tudunk mi emberek állni. Az Isten igéjének, amely leleplez, tisztogat, hív, bűnbánatra indít, kemény szívvel, konok módon dacosan ellen tudunk állni. Hát nézzük a tanulságokat. Ennek a történetnek sok-sok tanulsága van. Júdásról már külön személyéről volt szó a sorozatban, most inkább általánosságban szeretnék beszélni a Jézus elárulásáról. Az első, amit tanulságként megfogalmazhatunk, hogy minden árulás ott kezdődik, amikor visszatartod magadat Jézus Krisztustól. Amikor valamit a te szívedből, életedből nem adsz oda neki. Minden árulás itt kezdődik. Judás életéből ez látszik. A tanítványok tényleg ott hagytak mindent, és követték őt. Judás valahogy megtartott mindent, színlelte a Jézussal való járást. Nem fogadta be sem Jézust, sem Jézus tanítását, ott tolongott mindig a 12 között, de visszatartotta a saját életét Jézustól. Minden árulás, testvérek, ugyanitt kezdődik. És a mi életünkre kell ezt apró pénzre váltani, lebontani, akkor itt kezdődik a mi árulásunk, a te árulásod, hogyha te életedet megtartod magadnak, de színleled a Jézussal való járást. Amikor visszatartjuk magunkat az ő szövetségétől, már elkezdődött a mi életünkben az ő elárulása. A második, és ez nagyon fontos tanulság, Isten szövetséget akar veled. Isten szövetséget akar veled. Mi a szövetség? Összetartozás, kölcsönös elkötelezés alapján, szövetségkötés alapján. Isten nem elégszik meg ennél kevesebben. Csodálatos üzenet ez, hogy Istennek nem kell ennél kevesebb, hanem a teljességgel. Ő neki szövetségkel veled. Így is megfogalmazhatnám nektek, hogy Isten nem elégszik meg, hogy futó kapcsolatod legyen ő vele. Isten nem elégszik meg ritka találkozásokkal. Isten nem elégszik meg avval, hogy néha egy-egy lelki élményt átélsz, utána aztán évekig leeresztesz, és nem is nézel feléje. Ő neki szövetség kell. Egy kicsit hadd hasonlítsam ezt a földi életben való szerelemre, házasságra. Mélységesen elítéli a Biblia azokat a fiatalokat, akiknek nem kell a szövetség, csak valami kell a lánytól. Ó, de sokan vannak ilyenek. A múltkor láttam egy riportot a televízióban, pont pár perc elejéig elcsíptem, egy magyar rapper, könnyűzenei élet egyik figurája, nem mondom a nevét, nem az a lényeg, tele tetoválással, megszületett a kislánya, nagyon szereti, és tudjátok, mit nyilatkozott? Azt mondja, már most féltem a kislányomat az olyan férfiaktól, amilyen én is vagyok. Mert ő millió nőt elcsábított, kifosztott, kirabolt, csak a testük kellett neki. Ezzel a mondatával elítélte tulajdonképpen saját magát is. Amikor az ő lányáról van szó, akkor félti őket az ilyen férfiaktól, mint ő. Azokat a lányokat miért nem féltette saját magától? Van sok férfi ezen a világon, akinek nem kell feleség, nem kell házasság. Megmondja a szerelmének, én nem akarlak elvenni. Hát Isten szövetséget akar veled. Isten nem hasonlít azokhoz, a rabló fiúkhoz, akik ma a tizenéves lányainkat csak kifosztani akarják. Istennek szövetség kell. Nem futó kaland veled, nem egy felületes kapcsolat. Isten szíve mélyén szövetségre vágyik veled. Újjongjatok ennek. A harmadik tanulság, hogyha valaki ebbe a szövetségbe nem adja oda magát 100%-osan, az Istennek. Vagyis visszatart dolgokat. Akkor tulajdonképpen már elárulta a szövetséget. Van ugye ez az apró történet, amikor három hajléktalan ember összeáll, és azt mondja, hogy te mind a hárman valamit koldulunk minden nap. Olyan jó lenne, hogyha mi is 100%-osan összeadnánk, amit koldultunk, és akkor együtt tudunk enni. El is határozzák, hogy így lesz. Az első este találkoznak, tábortüzet raknak, fölteszik a bográcsot a tábortűzre, kicsit távolabb vannak ugye a szikráktól, oda megy az első, aki egy kis krumplit kapott a koldulásban, de úgy gondolkodik, hogy hát az én krumplim biztos szét fog főni, a másik az rizst kapott, a harmadik az egy kis csontot, nem fog feltűnni senkinek, hogy az én krumplim nincsen benne, egy olyan mozdulatot színlel, mint hogyha beletette volna a krumpliát a bográcsba, vagy leül, megtartotta magának a krumpliát. Megy a második is, aki a rizst kapta, és ugyanígy gondolkodik, hogy hát ott lesz a másiknak a krumplia, meg hát ez a kis csont megízesíti majd a levest, az én kis rizsem nagyon szétfő ebbe a bogrács ennivalóval. Nem fog senkinek föltűnni, hogy nem lesz benne az én rizsem. Ő is olyan mozdulatot színlel, mint ha beletenné a rizst, aztán leül. Ő is megtartotta a rizst magának. Hát jön az, aki egy csontot kapta, ugyanígy gondolkodik, hogy hát hú, benne lesz ebbe a finom levesbe a rizs, a krumpli. Hát az én csontomat meg lehet, hogy majd más fogja kihadászni, a kis húst majd más eszi le róla. Megtartom én ezt magamnak, ő is színleli a mozdulatot, visszaül. Hát elképzelhetitek, hogy este milyen jó kis levest tettek a hajléktalanok. Aki a szövetségbe nem adja oda magát az Istennek, az elárulja a szövetséget. Jézus 100%-ot ad, ő mindent beleadott a szövetségbe. Nézzétek Isten fiát a Golgotán, amikor arról volt szó, hogy bennünket kell megváltani a kárhozatból. Isten nem Méricz kérte, hogy akkor meddig menjek el érted. Nem úgy kalkulált, hogy mekkora szeretetet adjak az elveszett, ellenem lázadó bűnös embernek. Ő a 100%-ot adta. Sőt, hogy kifejezhessem Isten végére mehetetlen szeretetét, 1000%-nak kellene mondani, vagy 1000000000%-nak. Isten mindent odaadott. Odaadta az ő egyszülött fiát, odaadta Jézus az ő életét, az utolsó csepp vérét is, végtelen fájdalmát, hogy engesztelést szerezzen értünk. Tőled is 100%-ot akar Isten. Istennek már a második hely és az utolsó hely. Őneki nem adhatsz második helyet. Ő csak az első hely életeti meg. Itt van ez a Júdás, aki színlelte a Jézussal és a tanítványaival való együttjárást. Ma is vannak ám ilyen árulók, akik ott vannak szerte a világ egyházaiban, ott vannak a templomokban, de igazából a szívüket, életüket nem adták oda Istennek. Visszatartották magukat. Én járom az utamat, gondolják ők. Hát itt van ez a sok ember, majd az jár Jézussal, én is hát közéjük vagyok verődve. Júdás így élt 3 évet Jézus és a tanítványai mellett. Nem szörnyű ez, hogy színlelte a Jézussal való járást, de a szívét, a lelkét, azt megtartotta magának. Nem adta bele ebbe a szövetségbe. Nagyon fontos, hogy minden, amit visszatartasz Istentől, amit megtartasz magadnak, hogy ez az enyém, ebben ne szóljon bele senki. Tudod, hogy az nem gazdagít téged, hanem szegényebbé tesz. Fordítva van a lelki igazság, mint hogy az emberi logika azt gondolná. Nem az lesz a tied, amit megtartasz magadnak, hanem azon lesz áldás, és az teljesedik ki, amit odaadsz Istennek. Bizony. Nagyon fontos. Amit te megtartasz, na ebbe Isten ne szóljon bele, ez nem úgy lesz, ahogy a Biblia mondja, ez majd úgy én eldöntöm. Azt higgyétek el, szegényebbé tesz téged, amit megtartottál. De amit odaadsz neki, amit átengedsz ő neki, amit átrendezel az életedben az ő igéje szerint, az csodamód áldássá lesz, kiteljesedik az életedben. Gazdagabbá tesz téged, és életedet teljessé teszi. Van egy történet a Szentírásban, amikor előjön Júdásnak a hozzáállása, és kiderül az ő szívének igazi dolga. Emlékeztek arra a bűnös asszonyra, aki megkeni Jézus lábát. Együtt vannak egy házban, és jön egy bűnös asszony, bejön a házba, ott van nála egy alabástrom tartóban drága nárdus kenet. Azt írja a Biblia, hogy 300 dénár áru az értéke, ez körülbelül egy évi fizetés. Komoly pénz. Ez olyan, mint hogyha valaki egy 1,5 millió forintos összeget rátékozolna Jézus ügyére. Képzeljétek el, hogy jön ez az asszony, a tanítványok döbbent arcára, kiül a csodálkozás, feltöri az alabástrom szelencét, és az egész nárdus kenetet, egy évi fizetésnyi hatalmas értékű nárdus kenetet rákeni Jézusra. Az egyik evangélium úgy írja, hogy a lábára keni, a másik úgy írja, hogy a fejére is öntött belőle. Rátékozolja Jézusra. Ez az asszony így fejezte ki Isten felé a szeretetét, a köszönetét a bűnbocsánat iránt. Megszól a Júdás. Mire való a kenetnek ez a pazarlás, ezt el lehetett volna adni hatalmas pénzért? Nem döbbenetes, hogy hogyan gondolkodik Júdás. A Jézusnak adott minden szeretet, minden adomány a Jézusnak adott minden figyelmesség és neki adott engedelmesség, ő szerinte túlzás, pazarlás, tékozlás. Nem kell ennyire. Komolyan venni. Nem döbbenetes. Oda sokan vannak árulók, akiknek a szíve nem adta oda magát az Istennel való közösségbe. Többször elmondtam már a gyülekezetnek a példát, egy kicsiny falusi gyülekezetben 17 éve történt. Istentisztelet előtt adott egy gyülekezeti tag 10.000 forintos Isten dicsőségi adományt, meglátta a gondnok a könyvelésben, a nyugtán, XY 10.000 forint, de csak az összegre nézett nagyot, hadd idézzem szó szerint mit mondott, ki volt az a marha, aki ennyit adott a gyülekezetnek? Ő volt a gondnok, aki ezt mondta. Vannak júdások, akik így gondolkodnak, hogy a Jézusnak adott minden adomány túlzás. Elég a pörsőbe 5 forint, mert még a 10 forint is túlzás. Elég a fenntartói járulékból a minimum alatti, mert az is túlzás, amit kérnek. Ha építés van, túlzás, minden túlzás. Ha Jézust szeretni kell, engedelmeskedni kell, ó, az túlzás. Tudok olyant, aki egyetlen hívőként a családban megkapja a hitetlen családtagoktól, hogy na megint elmész a templomba, hát ezt túlzásba viszed. Meglátják Bibliát olvasni, rászólnak a hitetlen családtagok. Hát te minden nap Bibliát olvasol, hát ez az egy túlzás. Ó, de sokan vannak árulók. Testvérek, hogyha ez van bennünk, akkor a júdási lélek van bennünk. Mondd, testvér, mi van a te szívedben, hogy mi az, amit Jézusnak adni már túlzás? A vértanúk még az életüket is odaadták Jézusért. És nem bánták meg? De mi az, amit nem adnál oda? Amit megtartanál magadnak? Ne feledjük el, hogy itt kezdődik az árulásunk. Mindig ott, amit visszatartunk Jézustól és az ő ügyétől. Soha ne tartsd vissza Jézus felé a szeretetedet. Soha ne tartsd vissza az Isten országa felé az adományaidat. Soha ne tartsd vissza az Úr iránti háládat, imádságban, önts ki előtte, köszönd meg neki az apró csodákat is, az apró örömöket is. És beszéljünk megint arról, hogy Jézus megrendül. Igen, megrendül az ő bensejében az árulás miatt, az áruló miatt. Ő megrendül. Itt van az, hogy annyira lenyűgöző az őszintesége, ahogy szembesít a leleplezéssel, a szeretetével. És elolvastam egy mondatot a Máté evangélista beszámolójából, amikor Jézus azt mondja, hogy jaj annak az embernek, aki az emberfiát elárulja. Jobb volna annak az embernek, ha meg sem született volna. Elmondja Jézus az árulásról az értékítéletét. Figyeljétek meg az ő szavait. Ezzel Isten fia azt mondja, hogy nézd, ha te csak úgy mellettem vagy immelámmal, hogy oda csapodsz a tanítványaimhoz, de nem kell az én szövetségem, ha túlzásnak tartod a velem való élet mélységeit, akkor gondolj arra, hogy ez árulás. És nem érdemes árulóként élni. Jaj annak az embernek, aki Jézust elárulja. Akinek nem kell az ő szövetsége és szeretete. Akinek csak egy felületes futó kapcsolat kell Istennel. És Jézus értékítéletében a legdöbbenetesebbet a mondat végére hagyja. Jobb volna annak az embernek, ha meg sem született volna. Ez azt jelenti, testvérek, hogy aki elkárhozik, mert nem kellett neki Isten intén felkínált szeretete, az olyan borzasztó dolog, ha valaki elveszik. Jobb lett volna neki, hogyha soha nem is élt volna. Ha meg sem született volna erre a világra. Semmint megszületett, előtte volt a nagy lehetőség, hogy élhet örökké a Jézus Krisztus által, és ő elpuskázza ezt a lehetőséget. Konok módon éli a saját életét. Színleli az Isten hitet, a keresztény életet. És a végén elveszik a kárhozatban. Én mindig megdöbbenek, amikor látom Júdást, hogy egy áruló szív még a szeretet szembesítésekor is konok marad. Meggondolhatta volna magát. Elszégyellhette volna magát, magába szállhatott volna, bűnbánatot tartatott volna, és mondhatta volna az Jézusnak, hogy mégis téged választalak, ne haragudj, bocsáss meg. De ő kimegy és elárulja. Ha végignézitek az evangéliumokat, ez az a pont, amitől kezdve Júdást nem látjuk a tanítványok között. Többet nem találkozik a többiekkel. Amikor Jézust elítélik, kivégzik ott nagypénteken a Golgotán, akkor kap észbe Júdás, hogy ártatlan vért árultam el, akkor is rosszán kereste ugye a megtérést, visszadobta a 30 ezüstöt a templomba, ment és felakasztotta magát. Akkor se kellett neki az Isten megoldása, bűntörlő kegyelme, nem kell. Nem, majd akkor eldobom magamat, az életemet és mindenemet. Döbbenetes dolog, hogy az áruló szív nem akarja megjobbítani az útjait, és Isten szeretetéhez nem menekül. És még egy dolog itt, hogy látjuk, hogy nem megy soha többet a tanítványok közé. Így kaptam az Úrtól, hogy az árulók elhagyják a gyülekezetet. Az árulók el szokták hagyni a gyülekezeteket. Júdás elmegy. És ma is vannak, akik a lelkük mélyén valami keménység miatt úgy döntenek, hogy ez a Jézus nekünk nem kell. Van egy döbbenetes történet a János evangéliumának a 6. fejezetének a végén. Arról beszél ott az ige, Jézus prédikál. Ott mondja el, hogy ő a bűnből való szabadító. És ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadokká leszek, sok mindent mond, elmondja ott, hogy ő a világ világossága előtte levő fejezetekben. És ezt olvassuk. Tanítványai közül sokan, amikor ezt meghallották, így szóltak. Kemény beszéd ez, kihallgatja őt. Mivel pedig Jézus tudta, hogy ezért zúgolódnak a tanítványai, így szólt hozzájuk. Ez megbotránkoztat titeket. Hát, ha meglátjátok az emberfiát felmenni oda, ahol előzőleg volt. A lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én szóltam nektek, lélek és élet. De vannak közöttetek néhányan, akik nem hisznek. Mert tudta Jézus kezdettől fogva, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fogja árulni. És így folytatta, ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg ezt neki az atya. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Olyan döbbenetes, hogy beszél Jézus arról, hogy két út van. A kárhozat meg az élet útja. Csak aki velem van, megy be az életre. De sokan, akik egész eddig rajongva hallgatták, hú, ez nagyon kemény beszéd, ezt már azért mi sem hisszük, és ott hagyják Jézust. Az élet fejedelmét. Az Isten testben megjelent szeretetét. Ha elárulod Jézust, jobb lett volna, ha meg sem születsz, mondja Jézus. Ha nem kell az ő szeretete nekünk, akkor jobb lett volna, ha soha nem is léteztünk volna ezen a világon. Bárcsak a mi szívünk mindig tudná őt választani. Ez a történet sok-sok kérdést tesz fel nekünk. Az első ilyen kérdés, ami nagyon fontos, hogy te mit akarsz Istentől? Ezt döntsd el. Szerelmi kapcsolatok elején szokták megkérdezni egymástól, vagy az egyik fél a másiktól, hogy nézd, mit akarsz tőlem? Tisztázzuk. Hosszú kapcsolatot, futókalandot, barátságot, szerelmet, mit akarsz tőlem? Döntsd el. Ez a történet egy kicsit megkérdezi tőlünk is. Isten kérdezi meg, hogy nézd, döntsd el, mit akarsz tőlem? Az, hogy néha-néha megáldjalak, segítselek, az nekem nem elég, mondja Isten. Szövetséget akarok veled? Olyan jó lenne, hogyha mi szívünkben is ez a vágy lenne, hogy Uram, én is szövetséget akarok veled. Nem érem be kevesebbel, csak a teljes életközösséggel, a szövetséggel. Aztán megkérdezi tőlünk ez az igerész, hogy milyen a kapcsolatod Jézussal. Van-e neked szövetséged vele? Olyan, amiben te is boldog vagy, és Jézus is boldog a te hűségedben, a te őt keresésedben. Olyan-e a vele való szövetséged, amely kielégít minden lelki igényt mind a két fél részében, Jézus lelkében is, és a te lelkedben is? Aztán megkérdezi az igerésztőnk, hogy mit tartasz vissza? Van-e valami, amit visszatartottál eddig, amit nem adtál oda Jézusnak? Mi az, ami még nem az övé a te életedben? Ami nálad van, de megtartottad magadnak. Nem adtad oda Jézusnak. És végezetül nézzétek Isten fiát. Ott nagy pénteken a Golgotán. Ott Isten megmutatta, hogy ő meddig megy el értünk. Meddig megy el a szeretetében. Ő elment a kárhozatig. Az apostoli hitvallásban ugye mondjuk, néha bele sem gondolunk, hogy milyen különös dolgokat mondunk ki, szála alá poklokra. Ő nagy pénteken meghalt, és megjárta a túlvilágot. És utána feltámadt a halálból. Értünk jött, mert szeret. Elment a legvégsőkig. Az ember a kárhozatban volt lelkileg, a sok bűne miatt. Meddig kellett elmennie Istennek az elveszett emberért? A kárhozatig. És ő meg is tette ezt. Elment egészen a legvégsőkig, hogy élhessünk örökké. Szeretetéből semmit nem tartott vissza. Mindet ránk tékozolta. Ő nem tartotta soknak, amit ad. Ő azt ránk tékozolta, és az Isten szeretetének a tékozlására felel például az a bűnös asszony a nárdus kenet Jézusra tékozásával. Tudunk-e mi tékozolni Isten felé? Tudod-e te szeretetedet Istennek kimutatni engedelmességgel, hűségeddel, a bibliolvasásban való állatatos kitartással, gyülekezeted iránti hűséggel? Tudjuk-e őt szeretni úgy, ahogy kell? Egyetlen áldozatra volt szüksége a bűnösöknek. Ő ezt megtette, mindent odaadva. Egy történettel fejezem be. Egy amerikai családban történt meg egy karácsonykor ez a történet. Ebben a családban a férj nem volt olyan hívő lelkületű. A feleség egy hívő asszony volt, a gyermekeket is hitben nevelte. Karácsony este, amikor kint dühöngött a hóvihar, és repkedtek a mínuszok, már a családban a feleség, a gyerekek készülődtek az istentiszteletre. Mindig kérlelte a feleség a férjét, hogy jöjj te is velünk. Sokszor beszélt neki Jézusról, az Isten benne megjelent szeretetéről, az üdvösség útjáról, amelyet Jézus mutatott. A férj mindig durván elutasította, hogy adj ezekkel a vallásos badarságokkal, nem megyek veletek most sem. Aztán elindult a kicsin család egy része, a férj ott maradt egyet. Leült a fotelba, kifelé nézett az ablakon, látta a hófúvást, szinte látható volt a kinti hideg, és egyszer csak észrevett a szeme sarkából, hogy valami mozgás van a bejárati ajtó előtt, az üvegen keresztül látható volt. Ahogy elkezdte figyelni, kiderült, hogy három kismacska meleget kerestek. Föltámadt benne a féltés, hogy jaj, ezek a buták, hát meg fognak fagyni, valami meleg kell nekik. Fölkapta a kabátját, és elhatározta, hogy kimegy, behívja őket, megmenti ezt a három kismacskát a facsaláltól. Hogy kinyitotta az ajtót, és meglátták a kismacskák az ajtóban álló idegent. Elszaladtak bele a hóviharba, a férfi hiába hívta, kérlelte őket, hiába ment utánuk, ameddig lehetett, ma három kismacska eltűnt. Szomorúan ment vissza a házba, és magában motyogta, hogy De hát milyen ostobák, hát így elvesznek, meg fognak fagyni. Hát én megmenteni akartam őket. Miért nem kellett nekik a meleg? Miért nem fogadták el a megmentést? Hát hogy lehetett volna megmondani nekik, hogy én jót akarok? És maga elé motyogta, hogy talán macskává kellett volna lennem, és utánuk mennem, hogy megértessem velük, hogy csak így menekülhetnek meg a fagy halától. Becsukta az ajtót, leült a fotelba, és hallotta, hogy megszólalnak a harangok, és elsírta magát. Tudjátok, az evangélium valóban erről szól. Istennek emberré kellett lennie, hogy velünk emberekkel közölje, hogy elveszünk a bűneink miatt, ha nem hiszünk az ő szeretetében, a Jézusban adott kegyelmében. Hogy annak az embernek talán macskává kellett volna lenni, hogy a macskákat megmentse. Isten ilyen mélyre szállt. Emberré lett az Isten Jézusban. Megmentsen, hogy az üdvösség útját megmutassa, és élhessünk örökké. Mit felelsz ma neki? Szeretetére, szövetségébe való hívására. Rajtad a sor. Amen. A 270-es ének első versével válaszoljunk az ígére, testvérek. Az első versét énekeljük a 270-es dicséretnek. Légy csendes szívvel és békével életednek Istenében, ő bír örömnek bőségével, vele boldogulsz mindenben. Csendesedjünk el helyünkön maradva, és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk azért, Urunk, hogy bár sokszor a veled való kapcsolatban hűtlenek voltunk, árulók voltunk, nem adtunk oda neked mindent, szokásunk, hogy megtartsunk valamit magunknak is, de mégis oly szeretettel, oly türelemmel vagy még mindig irántunk, és hordozol bennünket, amilyen mély megrendüléssel, szeretettel voltál Júdás iránt is, akit mi árulónak hívunk. Urunk, köszönjük, hogy a te igéd megmutatta, hogy nem csak Júdás árult el tégedet. Mi is megtettük. Nem is egyszer, hanem nagyon sokszor. Köszönjük, Urunk, hogy a te igéd leleplez, de be is kötöz. Köszönjük, hogy elevenünkbe vág a bibliai szó, de oly nagy szeretettel hívogat az örök életbe, szövetségedbe. Megható, Urunk, hogy a te szíved irántunk szövetségre vágyik. Nem futó kalandot akarsz, nem éred be ritka találkozással velünk, hanem naponkénti élő közösséget akarsz velünk. Hogy minden nap veled járjunk, ima életben, bibliaolvasásban, igazi élő lelki közösség legyen naponként, köztünk és közted. Köszönjük, hogy ez a te szíved igénye, hogy te teljességre vágysz és a teljességet adod, hogy amikor a mi váltságunkról volt szó, nem nézted, mibe kerül megváltásunk, hanem mindenedet odaadtad, szereteted utolsó csepét is rántékozolva, kifizesd váltságunk árát a kárhozatból. Kiváltasz minket onnan, Jézusban, hogy a tiéd legyünk, és élhessünk örökké. Köszönjük neked Jézust. Köszönjük, hogy ő megmutatta az üdvösség útját. Köszönjük, hogy Jézusban te magad fizetted ki bűneink átkát, magadra vetted a mi ítéletünket, hogy bennünket az ítélet soha ne érhessen már el. Urunk, az, hogy ennek a szeretetnek ne tudjunk ellenállni, hanem azt ne fogadjuk, hanem az átjárjon minket. Te ragad meg a szívünket, és tisztítsd meg a mi szívünket minden keménységtől, dactól, büszkeségtől, ellenállástól. Engedjünk a bűnbánat indításának, a megtérésre hívásodnak, és az, hogy igény legyen a mi szívünkben is, a szövetségre részünkről. Az, hogy mi se érjük be kevesebbel feléd, mi szövetséget akarjunk veled. Ne csak néha-néha áldást, ne csak a bajban segítséget, hanem a te szövetségedet örökre. Gyógyíts meg, Urunk, a betegjeinket, és könyörülj árvákon, özvegyeken, gyászolókon, szomorkodókon. Könyörülj azokon, akik szeretetre vágynak. Hadd találják meg a te szeretetedben, amire lelkük vágyik. Áldj meg mindannyiunkat, és hadd legyünk gazdaggá azáltal, hogy téged választunk. Segíts a döntésben, a választásban, a tétovázóknak, a téged keresőknek. Áldott légy örökké Istenünk. Amen. A csendes percben mindenki saját szíve fohászát, imáját vigye oda az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Nézzét, így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. A kivonulás előtt, testvérek, a 270-es énekünknek a második, harmadik, negyedik verseit énekeljük záró énekként. 270-es dicséretünk második, harmadik, negyedik verseit énekeljük záró énekként. Figyeljünk a szövegére, egy gyönyörű énekez. Ő bír vígsággal, kegyelemmel, oly szívvel, mely fethetetlen.